Hongkongban is nagyon-nagyon jelentékenyen ugyanez a spirál volt jelen, hogy nagyon örül, ugye örülnek a helyi önkormányzatok, a helyi kormányzatok. Kínában most már a városoknak, a helyi kormányzatainak a tavalyi bevételének az 53%-a volt telekeladás és ingatlannal kapcsolatos adó. És hát ugye ketyeg ez az egész bomba, és ami a legdöbbenetesebb ebben az egészben, az az, hogy mennyi hitel kezd mögött a dolog mögött lenni.
Na ez lett volna a következő kérdés, az meg aztán tényleg a legveszélyesebb, igen.
Gyakorlatilag a lakossági hitelállomány az a GDP 10,7%-a volt 2006-ban, 2010-ben már, 2009-ben 23,9%, és jelen pillanatban ez már 57,7%-ra ugrott. Az egész világban majdnem 12 ezer milliárd dollárnyi új lakossági hitel áramlott ki a 2008-as válság óta, és ennek az 57%-át Kínában osztották ki. És ami nagyon-nagyon durva, hogy a háztartások jövedelméhez viszonyított kínai lakossági adósságállománya 2008-as 43%-ról, 2018-ra már 117%-ra emelkedett, most nekem nincs kisebb számom, de ez már valószínűleg 125-130%-nál tarthat. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogy azért itt döbbenetes az a hitel, ami kezd emögé, a dolog mögé beáramlani.
És hát olyat már látunk, ami így indult, és csúnya vége lett, úgyhogy ez meddig tarthat ki, vagy mi kavarhat ebbe be? Ameddig a növekedés tart, addig ez elgurul, vagy mi?
Én már erre tényleg nem tudok nagyon mit mondani, tehát keveset beszélünk szerintem erről a kínai ingatlan piacról, nagyon-nagyon kevés.
Abszolút, én döbbenettel nézegettem ezeket a részleteket, hogy olvastam a posztbejegyzésedet is, és igen, tehát ez nagyon-nagyon nincs a felszínen, pedig rettentő veszélyesnek tűnik.
Tehát még csak egyetlen egy szám a végére, hogy a 2018-as, tehát olyan mértékű a fogyasztói társadalom felépítése, tehát 330 millió születés volt Kínában 20 év alatt 90 és 2009 között, és ez a generáció már teljesen másképp költekezik, másképp fogyaszt, sokkal inkább az amerikaiakra hasonlít, mint a szüleire vagy a nagyszüleire, akik egészen más körülmények között éltek Kínában. Jelenleg ott tartunk, hogy a rövid lejáratú ilyen fogyasztási hiteleknek a 2018-as növekménye az nagyobb volt, mint a 2008-ban kiosztott jelzálog hiteleknek a növekménye. Tehát egészen egyszerűen valami olyan folyamat zajlik Kínában, amivel nem mernek, tehát félnek a hatóságok a nagyobb áreséstől, és azért mindemellé már a kínai kormányzatban is nagyon-nagyon félnek a további ingatlan árak emelkedésétől is. Tehát ez ugyanaz a sztori, ami valahol a technológiai részvényekkel is meg lesz, hogy itt azért szerintem a következő 10 évben, de ez lehet, hogy 1-2-3 éven belül nagyon-nagyon döbbenetes történetek jöhetnek világszerte azokból az eszközár felfúvódásokból, amik ugye a megtakarítók válságából, illetve a jegybankoknak a pénzpumpájából keletkezett.
Eszméletlen. Okay. Hát köszönjük szépen.
Legyünk óvatosak, igen, figyelünk.
Jó munkát, szép napot neked.
Nagyon köszönöm. Szép Szia. Napot nektek is és mindenkinek. Sziasztok.
Jó nap Rihárddal, az Akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzserével beszélgettünk a kínai ingatlan piacról.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Hát itt nem biztos, hogy a hosszú távú befektetések, a berakom a fiókba, és majd jó lesz 20 év múlva, az működni fog itt nagyon-nagyon résen kellene. Olyan irgalmatlan kockázatot, rejtett kockázatok vannak a világban, hogy itt lehet, hogy a tankönyvek fölülíródnak, és abszolút. Warren Buffettnek is kicsit el kell gondolkodnia.
Hát ő most vakarózhat, mert igen, a Berkshire Hathaway meg is csúszott egy picit az utóbbi időben, úgyhogy ő már lehet, hogy így kezdi elveszíteni a fonalat.
Na, nagyon megváltozott a világ, igen, és lehet, hogy ez a módszer már nem annyira működik, ami őt 90 évig sikeressé tette, majdnem.
Kaptunk egy infót, Hős utca stadionok szakaszon lassabb az Árpád híd felé, Ez a legfrissebb útinfónk, 0-30-20-10-909, SMS, WhatsApp és Viber szám, ez hírek jönnek, aztán jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit. Várkonyi Gábort várjuk a stúdióban.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Van valami, ami hajt előre minket, hogy a tervből otthon lesz. Mert szenvedélyünk az építészet. Számunkra az alkotás dinamizmusa exkluzív kivitelezésben, okos és energiahatékony megoldásokban, gyönyörű környezetben születik kézzelfogható sikerré. A Gyöngyvirág Residence 3 és 4 hálószobás lakásai, prémium környezetben, a 12. kerületben, az Istenhegy tetején várják Önt. Egyetlen pillantás is elég, hogy szerelem legyen első látásra. Hogy a lakásból otthon váljon, www.gyöngyviragresidence.hu a 90.9 Jazzy Rádió ajánlásával. www.gyöngyviragresidence.hu
Imádom a levendulát! Ám ezt is lehet tovább fokozni, méghozzá egy kis kókusszal. Laktózérzékenyként sajnos figyelnem kell, hogy mit ehetek és ihatok, de a Mizo új levendulás kókuszos ízesítésű tejitalát akár egész nap fogyaszthatom. Mivel hozzáadott cukrot nem tartalmaz, még az alakodra is figyelhet, amikor megkóstolod a Mizo új laktózmentes tejitalát. Levendulás kókuszos ízesítésben.
Hogy a lakásból otthon váljon, www.gyöngyviragresidence.hu.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Magyarországon nincs felelőse a veronai buszbalesetnek. A kormány csak a jövő héten dönt arról, hogy augusztus 15-től lehet-e 500 főnél nagyobb szabadtéri rendezvényt tartani. Kaliforniában már több a fertőzött, mint New York államban volt a járvány tetőzése idején. Budapesten most 21 fok van, változóan napos felhős idő lesz, elszórtan egy-egy zápor előfordulhat, délután 24-31 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Magyarországon nincs felelőse a veronai buszbalesetnek. A Nemzeti Nyomozóiroda megszüntette a nyomozást, amit halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított a buszbalesettel összefüggésben, tudta meg az Index. A lap emlékeztet, hogy a 17 halálos áldozattal járó buszbaleset ügyében azt az orvos gyanúsították meg, aki korábban alkalmassági engedélyt adott a balesetező busz súlyos alvászavarral küzdő sofőrének, mivel megszüntették a nyomozást, szerintük az orvos nem tehető felelőssé. A kormány csak a jövő héten dönt arról, hogy augusztus 15-től lehet-e 500 főnél nagyobb szabadtéri rendezvényt tartani. A HVG úgy értesült, hogy a kormány elé kerülő előterjesztése a tiltás fenntartásáról szól, de erre lehet következtetni kormányzati politikusok korábbi nyilatkozataiból is. Alap úgy tudja, hogy a beltéri kulturális rendezvények esetében 200 fős korlátban gondolkodik a kormány. A tiltás fenntartásával a nyár végére eltolt fesztiválok is ellehetetlenülnének, illetve sok szórakozóhely kerülne nehéz helyzetbe, akik abban bíztak, hogy augusztus végén, szeptember elején még legalább részben bepótolhatják a nyáron kiesett forgalmat. Korábbi hírek szerint a kormány egy támogatási programot szeretne kidolgozni a szórakoztatóipar számára. Az 5 milliárd forintos keretre pályázni lehetne, hogy kompenzálják a járvány miatti forgalomcsökkenést. Újabb szakaszokon újul meg az M1-es. A Budapest felé vezető oldalon a munkaterület a külső és leálló sávból átkerül a belső sávba a 40-es és 46-os kilométer szelvények között. A kivitelezési szakaszt ugyanakkor meghosszabbítják a 34-estől a 31-es szelvényig, előre láthatólag a hét második felében. A hosszabbított szakaszon szeptember végéig dolgozik a kivitelező. Az utolsó 16-os és 19-es kilométer közötti szakaszon a terelés kiépítése július végére várható, itt valószínűleg november közepéig dolgoznak majd. Szintén július végén bontják el a szakemberek a tatabányai szakasz terelését az 56-os és 62-es kilométer szelvények között. Gyorsul a járvány terjedése a világban. Az amerikai Johns Hopkins Egyetem adatai szerint a fertőzöttek száma megközelítette a 15,3 milliót, ez majdnem 280 ezerrel haladja meg a tegnap reggeli adatokat. Kaliforniában több mint 409 ezerre emelkedett a diagnosztizált koronavírus fertőzöttek száma, így ott már több a fertőzött, mint korábban New York államban volt a járvány ottani tetőzése idején. A regisztrált fertőzöttek számát tekintve New York állam még most is a második helyen áll, még Florida a harmadik legfertőzöttebb tagállam. Los Angeles polgármestere bejelentette, fontolgatja, hogy a városban ismét kijárási tilalmat vezet be és lezárja a települést. Egyelőre arra intette a lakosokat, hogy kerüljék el azokat a helyeket, ahol sok ember van. Északon lesz több napsütés, eleinte a Dunántúlon és délen, délután egyre inkább az Alföldön várható zivatarok kialakulása, helyenként felhőszakadás is előfordulhat, napközben 24-31 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Üdvözlöm a hallgatókat! Nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben a Balatoni úton, a Koszorúslány utcánál, a Bordizsár utcánál és a Budaörsi összekötő útnál, a Budaörsi úton, a Beregszász útnál és a Sasadi útnál áramszünet miatt. A Váci úton befelé a Robert Károly körúti felüljáró előtt sávlezárásra számítsanak, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Reiter Ferenc utcában befelé Rokora utca után félfájás lezárásra számíthatnak elektromos közműépítés miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Eat a little blind faith to navigate these seas. Just a little blind faith to put your mind at ease. And even though at times we're miles away from peace, just a little blind faith, have a little blind faith in me.
Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt ismét a hallgatóknak, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Július 23-a van csütörtök reggel, 4:09 volt. 4 perccel a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
És 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Nézem a legfrissebbeket, igen, valaki találkozott Jón Apricsi blogbejegyzésével, gondolom a Concord blogon, már mondta, hogy olvasta ezt a cikket tegnap.
És érdemes is egyébként. Abszolút. Sok, rengeteg érdekes adat, még több, meg grafikon van benne.
Erről
elgondolkodtató, döbbenetes. Igen.
Hát, szóval nagyon kemény. Meg igen, diagramok, amik látványosra teszik ezeket a számokat, amiről beszéltünk, hogy amerikai kötvénypiac, mindig azt mondtuk, hogy az a minden. Tehát akkor nincs is még egy. És már azon is túl van a kínai lakóingatlan piac volumenében. Eszméletlen. Na, jó, szerintem...
Közlekedjünk?
Ja, közlekedhetünk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Ezt azért mondtam, hogy nagy lelkűen, mert a hallgatóktól nem találtam friss infót.
Akkor ellenben minden szép és jó.
Útinformra nyilván lehet számítani mindig, úgyhogy rákukkantottam, kérlek szépen. Azt mondja, hogy az M0-ás autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon az erős reggeli forgalom miatt Halásztelek és Dunaharaszti között szakaszosan araszolnak a járművek. 15-20 perces az időveszteség, ez még talán nem is olyan vészes. Az ellenkező M5-ös autópálya felé vezető oldalon Nagy Tétény térségében araszol a kocsisor. Két személy autó karambolozott az 1-es főúton Moson-Magyaróvár térségében a 149-es kilométernél. A forgalom irányonként váltakozva halad, tehát talán a budapesti vagy kifelé haladókat nem érinti, de aki arra tart, annak jó ezt tudnia. És tulajdonképpen ide tartozik az is, hogy várnánk esetleg részleteket Évanyó a BKK közleményből. Egyszerűen nem találjuk, hogy mi fog történni hétfőtől a 149-es busszal, illetve annak útvonalával. Nincsenek információink, viszont Évanyó írta, hogy valami változik, jó lenne valami plusz info erről.
Az én algoritmusom azt mondja, hogy a szokásoshoz képest a hegyalja lassabb a város irányába, ott már jócskán a Bak előtte indul az araszolás és a Sánc utca után lefele, ott gyorsul csak be újra, ott érdemes nagyobb menetidővel számolni, mint az elmúlt napokban.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na hát egy kicsit piachozó, illetve dehogy is, berúgjuk a Verdát, mint a Szignálba, nem? Melegítsük a motort, vagy nem melegítsük?
Jaj, azt minden megígértük, kezdjük
azzal. Azt mondtuk, hogy még be se teszed a lábad, ez lesz az első kérdés, óriási polémia, vita és harc alakult itt, kikérlek szépen, hogy most hogyan áll éppen a tudomány.
Mert hogyha megint volt hallgató, akinek a ablak alatt túráztatták a
és
motort.
És percekig járatták és melegítették.
És akkor, tehát akkor kell-e és mennyire? Egyáltalán?
Nem kell.
Az a 20 másodperc, az a 20 másodperc se az elején?
Az icipicit lehet, hogy érdemes megvárni, amíg tényleg végigél az olajkörön, de alapvetően nem. Sőt, aha, nagyon óvatosan el kell indulni, alacsony fordulaton tartva az autót, és amit általában el szoktak követni hibaként, az az, hogy csak a vízfőfokot veszik figyelembe, miközben egyébként az olajat kéne inkább akkor, amikor már szeretnénk jobban terhelni a motort.
Ja, van, aki megverje, míg fölmegy a vízfőfok középre.
Hát illene. Ettől lesz mindenféle problémája az autódnak, tehát ne, bocsánat, nehogy félreértsük egymást, tehát nem úgy, hogy álló helyzetben, hanem amikor elindulsz, amikor elkezdenéd terhelni az autót, tehát az, hogy alacsony fordulaton óvatosan elkezdesz csorogni a forgalomban.
Ja, nem, de hogy van ki a... Jó.
De amikor elkezdett terhelni az autót.
Értem.
Legyen rendesen hőfokon minden.
De hát akkor aki azt mondja, hogy inkább megvárom állva, túráztatva, hát, ameddig fölmegy.
Az abszolút a motornak.
Jó, oké, akkor ezt tisztában tettük.
Rosszabbat, mint hogy elindulna.
Jó, tehát valaki ott túráztatja a...
Akkor nyugodtan.
Mutat, akkor érdemes fölvilágosítani.
Akkor a kedves hallgatónak javasoljuk, hogy a tervét, a melegebb éghajlatra küldést, akkor nyugodtan.
Egyébként a legtöbb Európai Uniós országban ez törvényileg tiltott. Tehát ezt a Németországban megcsinálod, akkor áthívják a rendőrt.
Igen?
Abszolút.
De ez tök jó. Hát ez itt csártott volna mondjuk sok helyig.
Igen. Hát nálunk szerintem már ennél kisebb problémáknál is elakadunk, tehát az örök veszőparipám a füstöt okádó autó mögött mehet a rendőr, és nem tehet semmit. Ez nem oké. Tehát adjuk már meg a jogosultságot a rendőrségnek arra, hogy levegyen egy-két rendszámot, mert ez mindannyiunk érdeke lenne.
Igen, igen, abszolút, ezt abszolút támogatnánk mi is. Na nézzük.
De miért? Tehát levizsgázott, akkor...
Nem, az egy pillanatfelvétel a vizsga, az, hogy akkor épp mi történt.
Meg hogy mi vizsgázott le, ugye ezt mindannyian.
Na, igen, azt hiszem az elmúlt napok vagy hetek hírei jól ábrázolják azt a műszaki vizsgarendszert, amiben mozognak ezek a klassz kis járművek. Na!
Figyelj, piacozzunk, mert egészen
elképzelhetetlen
dolgok mennek, iszonyat áremelkedés van, használható piacon is, meg az újaknál. Ha nekem nem mondtasz néhány árat az új autók közül, én teljesen ledöbbentem, hogy hol tartunk. Egy kicsit akkor menjünk vissza történelmileg, mikor indult ez, és mik a mozgatórugói, hogyan zajlott, mikor ugrott meg nagyon, meg hogy akkor a legdurább az, amiről már beszéltünk, hogy ez folytatódhat, de még a mostani durva szintekről is folytatódhat, szóval akkor tegyük ezt tisztába történelmileg.
Ez olyan lesz, mint amikor az ingatlanpiaci körképet hallgatom ide jövet, és ilyen nagy kerek szemekkel figyelem a dugóba, hogy merre akar még emelkedni az ingatlan ár, meg hogy hol.
Most már nem,
igen, de egy kicsit valami ilyesmit fogunk szerintem reprodukálni használt autó, meg új autópiacos árak kapcsán. Ugyanis az biztos, hogy ilyen jellegű hullámvasutat árak tekintetében nem nagyon éltem meg az elmúlt lassan két évtizedben, amióta ezzel foglalkozom.
És mint idén a vírus kapcsán?
Hát, mint idén a vírus kapcsán, ami nyilván egy nagyon erős ilyen tüske ebben a görbében, vagy egy nagyon erős leszakadás, de hogy úgy összességében is baromi érdekes, hogy hány egymással homlok egyenest ellentétes vektor az, ami a végén utána kidob valami fajta irányt a használt autó árazás kapcsán. Ugye arról itt évek óta mesélek nektek, hogy annak bizony lesz nagyon komoly árfelhajtó hatása, amit az Európai Unió CO2 kibocsátás kapcsán kitalált az autós cégek feltételrendszereit nézve. Most anélkül, hogy állást foglalnánk ebben a kérdésben, azt mindenféleképpen érdemes tudni és érteni, hogy gyakorlatilag a kis autó kategória az egész egyszerűen egy gazdaságileg értelmetlenné váló szegmense lesz az új autópiacnak. És azért indítom innen, hogy egy kicsit az egészet kontextusba helyezzük. Tehát ugye a CO2 kibocsátás kapcsán lényegében ott tartunk, hogy ilyen egyszerű szavakkal elmagyarázva a dolgot, hogy nagyjából az az elvárás 2021-től, hogy átlagosan körülbelül 4 liter fogyasszanak az autók. Ezt ugye nyilván hagyományos belső égési motoros technológiával önmagában nem lehet elérni. Tehát nyilvánvalóan kell egy valami fajta elektrifikációs szint. Vagy plug-in hibrid, vagy teljes értékű elektromos autó, amely kell ahhoz, hogy nagy átlagban körülbelül hozza egy autógyártó azt, amit az EU elvár tőle. Na most az is egy drága megoldás, hogy befizeti az autógyártó a büntetést egy-egy autó után, ha nem tudja tartani a 95 grammot, meg az is egy megoldás, hogy belerak olyan technológiát, amivel esetlegesen ezt meg lehet ugrani, csak éppenséggel az is egy baromi drága megoldás. Tehát az is egy baromi drága és bonyolult technikai eszköz, ha mondjuk egy kis autót elektrifikálunk valamilyen szinten. Az igazán szép a dologban az, hogy itt egy autó súlyával kapcsolatos kitétel is szerepel abban, hogy melyik autóra pontosan mekkora CO2 kibocsátás vonatkozik, aminek a jótékony hatását a nagyobb és nehezebb autók élvezik, ugyanis könnyebb belerakni a drága akkumulátorokkal járó plug-in hibrid technológiát mondjuk egy nehéz 2 tonna fölötti SUV-be, és ezzel hozni papíron azt, hogy keveset fogyaszt egy ilyen autó, mint egy egyébként kicsi autóba beletenni ezt, ami ugye súlynövekedést jelent, és nem feltétlenül jelent végeredményben alacsonyabb fogyasztást. Magyarul egy kisebb, könnyebb, egyszerűbb autótól még szigorúbb határokat várnak el, amit teljesen lehetetlen belső égési motoros autókkal teljesíteni. Ennek az eredménye lesz az, hogy olyan autót, amit mondjuk 4 millió forint környékéért alapkivitelben eddig meg lehetett venni kis autóként arra, hogy legyen egy közlekedő edényünk, ilyen autót nem fognak kínálni Európa szerte, mert ezzel nem lehet pénzt keresni. Nagyon egyszerű példával elmagyarázza, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ha egy 500-as Fiatot, mint legkisebb autót, vagy egyik legkisebb és legegyszerűbb autót a változatlan formájában gyártottak volna tovább 2021-ben egy sima 1-2-es szívó benzinmotorral, akkor legyártott autónként, legyártott és Európában forgalomba helyezett autónként 3000 eurónyi büntetés figyelt volna be. egy olyan autónál, aminek ugye az alap kivitele, lévén, hogy magát az autót is elég régóta gyártják, 4-4,5 millió forint volt nem sokkal ezelőttig. Ugye itt már megjött az első olyan dolog, ami lényegesen át fog írni az autózást. Csúnyán fogalmazva azt lehet mondani, hogy a belépő szintű individuális mobilitást jelentő autózás az ki fog pontozódni az Európai Unióban. Nem lesz ilyen. De olcsó autót nem lehet majd kapni. De ez a mai szemszögből nézve egy picit még arrébb van, mert ez az üzenet még nem érkezett meg a legtöbb vásárlónál. Ami viszont sokkal gyakorlatibb, az pont a vírus kapcsán, amit egy kicsit elkezdtünk feszegetni itt már a zene alatt is, hogy az látszik, hogy ahogyan kivezetődnek a korábbi típusok még a hagyományosabb technológiával nézve, és jelennek meg sorban különböző márkáknál az újabb és újabb típusok, az, ami a CO2 kibocsátás kapcsán technológiaváltásban árnövekedést okoz, az szépen beárazódik az árlistákba. Magyarul volt eddig egy autó, került X-be, megjött az utódja, körülbelül ugyanazt tudja, csak X plusz 25-30%-ba kerül. És erre még rájön az árfolyam különbség, mert ugye nem 350-360-nal terveztek általában az importőrök, hanem egy olyan 8%-kal kevesebb átlag árfolyamárral számoltak. Tehát itt van egy nagyon erős növekedési faktor, ami elkezdte szépen fölhúzni az árakat a vírus előtt is már, de még nem olyan ütemben, ahogy
ez tavaly indult, vagy ez gyakorlatilag egy lassú emelkedés már volt korábban is, de a bedurvulás az...
Az elmúlt egy-másfél évben egy nem olyan meredek görbében, de egy egyértelmű irányjal elindultunk ebbe a...
Ez mondjuk ilyen tipikus népszerű új autókban mit jelent? Tehát mondjuk akár egy Golf, vagy nem tudom melyiket érdemes
jelenti, hogy
ilyenkor...
Egy kompakt autó,
vagy az, egy Suzuki.
Egy kompakt autó egy közepesen felszerelt, vagy egy ilyen alacsony per közepesen felszerelt szinten azért egy ilyen 6-6,5 millió forintért megvásárolható autó volt, és ezek az árak tolódtak el inkább a 8 millió forintos irányba.
Már most 8 millió van. És még innen fog jönni az, amiről eddig.
És még innen lesz egy emelkedés, így van. Pontosan. Hát ugye az általad is használt, és egyébként remek kis autó, amelyből neked az első generációs autó van, abból tehát annak az utódja,
az
közelíti a 8 millió forint, és ez egy kicsi autó. Igaz, hogy már csak
8 millió,
7 millió 7 vagy valami
ilyesmi.
De és ezek lesznek a standard árak, tehát nem a Honda van túlárazva, nyilván a drágábbik vége szokott
mindig is abban volt, igen.
De ez ugye az érték csak, vagy az érték tartásával általában kompenzálta. De valami ilyesmi irányba fogunk elmenni. Na de mi történt?
Mi a legolcsóbb szint most?
Hát ezek gyakorlatilag mondjuk a Dacia környéki.
És az hol indul, vagy most hol tart? Az mennyire húzódott magasra?
Ez a nagyon belépő szint, az mondjuk a 4 millió forint környéke, amiből lehet kapni egy-egy autót, amit igazából nem vesz meg senki, mert hogy azok annyira alapkivitelek, hogy inkább ilyen, amit az angolok sticker price-nak hívnak, tehát a becsalogató árnak adott esetben.
Akkor mit érdemes alapnak venni, vagy egy átlagos, normál minőségű
hát 5 millió
kis autó, tehát 5 fölött vagyunk.
Igen, 5 millió környékén vagyunk. Ez a, és akkor még nem egy fényűzően felszerelt autóról beszélünk.
Tehát egy alap.
Uh-huh. Így van. És itt azt kell ugye nagyon fontos tényként megemlíteni, hogy itt nem lesz visszafordulás. Tehát, hogy nem fogjuk megtalálni varázsütésszerűen az olcsó akkumulátorok, vagy az olcsón berakható plug-in hibridek, vagy az olcsón előállítható elektromos autóknak a formuláját. A legtöbb elektromos autó például, ami ugye Magyarországra is érkezik, és amit Európa szerte dotálnak, az jellemzően olyan kvóta autó, amin nem keresnek pénzt az autógyárak, sőt adott esetben még valami minimális minusszal is hajlandóak értékesíteni annak érdekében, hogy a nagy kép a végén kiegyenlítődjön, és egy olyan CO2 kibocsátási átlaguk jöjjön ki, amit ezek a kvóta autók ugye erőteljesen megtámasztanak, és segítenek 95 gram
körülbelül. Ez a CO szabályozás, ez kőbe van vésve?
Ez kőbe van vésve.
Igen?
Volt arról szó, hogy esetlegesen ezt legalább időlegesen lazítani kellene, mert nagyon erősen romba fogja dönteni az európai autópiacot, hogyha ezt így folytatjuk. De ez politikailag ugye egy nehezen meghozható döntés a mai közhangulatban, ezért tipikusan egy ilyen Európai Uniós megoldás lett belőle, hogy más nem mondjak, ami egy kicsit így elkeni ezt a dolgot, és kvázi adó pénzekkel, meg vásárlás ösztönző ügyekkel, amit az egyik zsebbe be kell tenni, azt a másik zsebből visszaadják.
Aha, figyelj, a használt piac hogyan reagált arra, most az újról beszéltünk visszamenőleg egy kicsit, hasonló mértékben húzta magával a használt autó árakat is, vagy mi volt a reakció az elmúlt egy-két évben?
Nagyon sok, megint csak nagyon sok faktort kell figyelembe venni. Nézzük azt, hogy mi az, ami magyar átlag használt autó vásárló számára egy attraktív autó. Vírus előtt is után is egy kicsit más a helyzet. A vírus után, hogy rögtön itt az aktuális dolgokkal kezdjem, ugye azt lehet tapasztalni, hogy rettenetesen nagy kereslet van az olcsó mobilitás iránt. Tehát ugye nem akarnak az emberek feltétlenül tömegközlekedni. És van egy olyan álomképük, hogy ezt meg lehet tenni olcsó autókkal. Csak a gyakorlat azt mutatja, hogy ezt nem igazán lehet összehozni. Tehát az, ami mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy akár 3 évvel ezelőtt 1 millió forint környéki normális kis autó volt, amivel még lehetett tervezni 4-5 évet nagyobb nyűgök nélkül, az mostanra fölárazódott már inkább a másfél 1 millió hetes irányba lényegében.
Aha.
Tehát
hány éves verde?
Hát most az 1 millió forintos autók, azok gyakorlatilag a 15 éves szintre hajlanak inkább. A normális szívóbenzines kis autók, amelyeket olcsó fenntartani. Tehát a piac ugye kíméletlenül áraz az autó, amiről elterjed, hogy nyűgmentes, vagy relatív nyűgmentes, és olcsó alkatrészekkel, meg biztosítással, meg egyebekkel van. Magyarul nem kell rá sokat fizetni, hogyha napi szinten használjuk. Az stabilan tartja az árát. Ez szinte kortól független történetté válik. Van egy belépő szint, a klímás, ötajtós, szívóbenzines kisautó, ami egyszerűen nem megy egy bizonyos árazás alá, függetlenül attól, hogy elkezd öregedni az autó. Amennyire nem volt semmilyen kereslet mondjuk március közepe után néhány hétig, és amennyire ott elkezdtek nagyon brutálisan lejjebb menni az árak, legalábbis a fiatalabb autóknál, ez egy nagyon durva visszapattanást élt meg, lényegében május közepe utáni időszakban. Tehát most már lassan azt lehet mondani, hogy 2 hónapja tart az az időszak, hogy konstans módon mennek fölfelé az árak, nem lefelé. Tehát amikor elindult ez az egész vírus sztori, akkor csináltam egy blogbejegyzést arról, hogy az, aki autót akar venni a közeljövőben, és ráadásul valami fiatalabb autót, az iparkodjon, mert a következő hetekben van az, ami utána valószínűleg nagyon sokáig nem lesz, mert a hatások egyértelműek. Árfolyam, dráguló autók, és szállítani nem képes új autó vásárlás, vagy eladások, mert ugye, hogyha valami egyszerűen leállt, akkor leállt. Igen. Autóra szükség van, és egyébként kincsen feltétlenül mentek lejjebb az árak érdekes módon, tehát ott is annak ellenére, hogy ezt prognosztizálták meg, hogy ugye valóban lehet arról tudni, hogy csomó autó áll eladatlanul új autók közül Európa szerte, és okoz problémát bizonyos kereskedőknek, de bizonyos autókra meg valami nagy a kereslet ennek ellenére is, és ezek az egymásnak ellentmondó hatások a végén mégiscsak azt okozzák, hogy látható módon hétről hétre drágulnak a használt autók.
Oké, szerintem most szuszonjunk egyet, illetve a hallgatók is kérdezzenek, és akkor beszélünk arról.
BKK infós hírleveleket kap, kérlek szépen, azért ilyen jól informált.
Aha. Esetleg nem rakják föl a weblapjukra.
Így van, hogy legyen miért hírlevél olvasóvá válni. Azt mondja, július 27 hétfő üzemkezdettől szeptember 29 kedd üzemzárásig. A következő járat közlekedése felújítás miatt az alábbiak szerint módosul, a 149-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Lóczi Lajos utca, Hankóczi Jenő, Zilahi utca, Ruszti út, gondozási központ, Lorántfi Zsuzsa, Garas utca, Ezredes utca és Fény
utca.
Komplett
Fillér utca kimarad.
Megállót, igen. Ezt kaptuk e-mailben, Viberen is írt Évanyó, azt írja, hogy a vízvezetékcsere miatt a fillérem a busz csak fölfelé fog menni, visszafelé lemegy a Gábor Áronon a Pasaréti útra, majd a Fogarasi-tól, vagy a Fasorból ér el a Szélkálmán terére, és akkor jól tippeltük.
Magyarul
az itteni építkezések miatt valószínűleg
egyirányosítják a Fillér utcát.
Így van, akkor ez fog történni.
Okay.
Nagyon köszönjük a hasznos információt, ballagjunk tovább gyorsan hírekkel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kétféle ember van szélese hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja! amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem fapados. Amikor a fúvósok recsegtetik a kongás lelkes emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövid ujjúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik suri, de annál sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra ordítva, funky feeling minden pénteken este héttől Bárány Annával és Suri Imrével. Tudod, a funky feeling szeret téged. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Az önkormányzatok mostantól nem vethetnek ki adót az óriás plakátokra a kormány döntése értelmében, így a gépjármű adóból befolyó milliárdok után újabb bevételi forrástól vágják el őket, számolt be az RTL Klub híradója. Azt nem tudni pontosan, hogy az intézkedés összesen mekkora kiesést jelent az önkormányzatoknak. 10 napon belül biztosan nem lesz ugrásszerű fertőzöttség Magyarországon. A friss elemzések szerint a vizsgált településeken a szennyvizekben mért vírus koncentrációja mindenhol továbbra is alacsony, írja az m4.hu. A bérlők diktálhatnak a lakáspiacon, olvasható a privátbankár.hu-n. A ponthatárokra váró diákok 15-20%-kal kisebb díjakra számíthatnak, mert a bérbeadók kénytelenek alkalmazkodni az új helyzethez. 100 millió vakcináról kötött megállapodást az amerikai kormány két gyógyszergyárral. Ezek arra számítanak, hogy az amerikai hatóság október elején már engedélyezheti a még kísérleti stádiumban lévő vakcina forgalmazását. Északon lesz több a napsütés, eleinte a Dunántúlon és délen, délután egyre inkább az Alföldön várhatóak zivatarok, napközben 24-31 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban nehezen járható a Klarkádán tér környéke, illetve az Erzsébet híd Pestre és a Rákóczi híd Pesti hídfőjének közelében is akadozik a haladás. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, egyaránt az M5-ösön befelé a Határúttól és a Soroksári úton az Illatos úttól a Haller utcáig. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Blahalújza térig. A befelé vezető sávokban az Üllői úton szintén befelé, az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Hungária körgyűrűn pedig szakaszonként mindkét irányban. Lassan járható a Budaörsi út a Nagyszőlős utcai felüljárótól a Bachcsomópontig, a Hegyalja út kifelé, szintén a Bachcsomópont előtt, a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúti bevezető szakasz Csillaghegynél. Ma napközben nem működnek a jelzőlámpák a Balatoni úton, a Koszorúslány utcánál, a Boldizsár utcánál és a Budaörsi összekötő útnál, a Budaörsi úton pedig a Beregszászi útnál és a Sasadi útnál áramszünet miatt. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
She wants to be your James Bond. might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Slash 55 éves a mai napon, és hát kedves szerkesztő, rád bízom, hogy ezt az idézetet
hát elsősorban. Hagyd ki azt az egy szót.
Ha már hát berak, tessék, ha már beszerkesztetted, ez a tied.
Azt mondja, hogy van egy zsák ruhám, ez minden, meg egy hűtőtáskám, abban tartom a piámat, és másra semmi szükségem. Ebben foglalta össze, amit utána többször is ragozott, de tényleg a Guns N' Roses legsikeresebb időszakában is ennyi volt nála, is így élt, és semmi se érdekelte. Hát utána a piálási szokásoktól elkezdve mindenről nagyon részletesen és nagyon kimerítően, és senkit nem kímélve mesélte több interjúban, tényleg, ha valaki jól akar szórakozni, az igazi rock and roll életmódot folytatta. Úgyhogy ez csak egy apró idézet volt. Az 50 a ma 55 éves művésztől.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A világháborúk után a terepjárók a hadiszolgálatot polgárira váltották, és ettől kezdve kényelmesebbre tervezték őket. Az SUV-k, vagyis városi terepjárók mára csak részben hasonlítanak az őseikre, terepjáró képességüket a kényelemre és teljesítményre cserélték. Egy angol cég viszont visszatért az alapokhoz, és újra készül nyitott, járatlan utakra való terepjáró.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a Millás reggeli autós rovata.
Van egy útinfónk, hogy M3-os bevezető BVSC-nél suhanós, és még 8:20-kor írt a Magyarós Pele, hogy szép jó reggelt, már most szeretném jelezni, hogy Várkonyi Ford prezident. Mert hogy ugye a múltkori adásban is épp, hogy betette a lábát Gábor, azt feltételeztük, hogy hát ő úgy jön el otthonról, hogy ezt kiadja ukázba, de ezek szerint a hallgatók írják. Na, szóval Várkonyi Gábor van itt velünk a stúdióban.
És most mi lesz? Tehát most iszonyatosan fölmentek az árak, és azt mondta, hogy innen még tovább
innen
mennek.
Még mennek most
tehát minden is, tehát azt látod, hogy a 6 milliós kocsi fölment 7-re, és rohanjunk megvenni, mert pár hónap múlva 8 lesz.
Hát két okból is az egyik.
Na most komolyan, tehát ezt így kijelenthetjük?
Abszolút. A 2021-től szerintem óriási vérengzés lesz az új autópiacon, itthon is, meg Európa szerte is, plusz aki abban gondolkodik, hogy egy viszonylag egyszerű technikájú, tehát mindenféle felesleges sallangtól, amit lassan, kötelezően megkövetelnek. Tehát mindenféle felesleges sallangtól mentes autót szeretne újonnan vásárolni, annak úgy van még egy fél éve erre. Utána már ezek nem nagyon lesznek kaphatóak. Tehát aki még mondjuk szívó benzines autót szeretne újonnan venni, utolsó pillanatokat éljük meg. Aki mindenféle drága és sokszor szerintem felesleges alkatrész nélkül szeretne autót venni, annak szintén azt lehet mondani, hogy iparkodjon, mert tényleg nem sokára vége van ennek a világnak. Aztán 2021-től majd szépen az ingerküszöb is feljebb fog kerülni, és be fog árazódni a piacon az, ami...
Te bemegyek a szalomba, és azt mondom, hát... kiskezi csókolom, mert válság van, hát adjam már egy kis kedvezményt, akkor azt fogok mondani, hogy én is ennyiért kapom, is bukok rajta, úgyhogy esélytelen.
Hát nekem vagy... többen van.
Hát azt fogja mondani, igen, hogy A, ezen amúgy sem nagyon nagy az ár, és B, ez mondjuk konkrétan egy olyan autó, amit az importőr azért tart, mert egy kvóta autó, és inkább mínuszos az eladás. C, a legközelebbi szállítmányom 3 hónap múlva jön, tehát minek adjam oda olcsóbban, hogyha amúgy meg utána nem fog tudni mit árulni, máshol se sokkal jobb a helyzet, úgyhogy eszed, nem eszed, ezt kapod. Nyilván ez
kifizeted, vagy nem viszed.
Igen, tehát ez egy olyan forgatókönyv, ami azokra az autókra igaz, amelyeket egyébként is kifejezetten keresnek a piacon. Tehát, hogyha valaki nekiáll és rászentel egy hetet arra, hogy körbejárjon minden céget, akkor fog találni olyan kereskedőt, aki valami oknál fogva máshogyan látja ezt a kérdést, tehát mindig vannak kivételek, csak ezt akarom ezzel óvatosan mondani, de hogy úgy nagyjából és összességében ez a helyzet jelenleg a magyar új és használt autópiacon az elég egyértelmű. Plusz, hogyha megnézzük mondjuk a legnagyobb európai használt autós portált, a mobile.de-nek az árait, akkor azért azt fogjuk látni, hogy jelenlegi árfolyammal, hogyha ha nem áfa csalásban utazunk, mint oly sokan a használt autó kereskedelemben sajnos a mai napig, tehát hogyha rendesen bruttó áron akarunk normális autót venni külföldön kevés kilométerrel normális helyről, hát akkor olyan árak fognak kijönni, hogy teljesen kapufa.
Akkor használt kérdés, ugye visszamenőleg már megrágtuk, tehát ez a használt autópiacot ugyanúgy húzza fölfelé magával brutálisan a jövő.
Hát, mondok el egy nagyon kézenfekvő és mindenki számára könnyen emészthető példát. 3 évvel ezelőtt egy új Vitarát 1.6-os szívóbenzinmotorral, és azért hozom a Vitarát, mert mégiscsak az a magyar autókereskedelemnek a igazodási pontja jelenleg, hiszen ebből adják el az S-Cross-szal együtt a legtöbbet. Tehát egy új Vitara 4,5 millió forint volt 3 évvel ezelőtt. Ugye az 1.6-os szívómotor pont a CO2 kibocsátási ügyek miatt kikerült a Pixisből, lett belőle egy 1.4-es turbo, ami egy drágában gyártható autó, mindjárt be is áraszták a 4,5 millió helyett mondjuk 5 meg egy kicsire, 5-2, 5-3 vagy valami ilyesmi. Mi történt a piacon? Az 1.6-os szívót keresik, nem meglepő módon, hiszen azt olcsó fenntartani, meg abban bíznak jobban még mindig, és aki jó ütemben vett a 3 évvel ezelőtt 4,5 ilyen autót, az, hogyha beletett mondjuk egy 50 ezer kilométert a 3 év alatt, az fogja tapasztalni, hogy 4-3 ér el tudja adni az autóját.
De közel annyira,
mennyire. Közel annyira, mennyire vette, így van. Uh-huh. És ennek egész egyszerűen az oka, ha belegondoltok, egyszerű piacgazdaság, hogyha te szeretnéd megvenni most újonnan, és azzal szembesülsz, hogy hát nem, hogy 5-2, hanem most már lassan még a fölött is vannak az árak, vagy jóval a fölött vannak az árak, hát akkor ráfanyolodsz arra, ami az aktuális helyzet, el lehet érte ennyit kérni. Tehát ezért javaslom azt, hogyha valaki tényleg gondolkozik tehát aki nem akar autót venni, az ne vegyen ezért autót, de aki gondolkozik abban, hogy mondjuk a következő egy évben szeretne autót venni, az ne várja meg a jövő évet.
Vagy ha akár csak 2-3 évben, akkor hozzá előre kicsit, ugye?
Hozzá előre egy kicsit, mert most még lehet olyan autót venni, amire azt lehet mondani, hogy a következő 10 évet meg fogja tudni oldani azzal az autóval, nagyobb vérveszteségek nélkül, ami a szerviz oldalt illeti.
És azt is kijelenthetjük, hogy úgy nagy általában a következő 2-3 évben a használtaknak az ára nem fog esni, tehát hajtod meg öregebb lesz, és mégis tartja az árát.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha erre lehetne fogadni, akkor én nekem is könnyebb lenne az életem. Én azt gondolom, hogy az a nagy visszapattanás, amit a karantén után megéltünk, az nem fog kitartani ezzel a lendülettel a következő hónapokban. Tehát most lehetett tapasztalni azt, hogy mondjuk március közepén bezártunk, mit tudom én, május vége, június eleje felé elindult újra a dolog, és az elmúlt mondjuk másfél-két hónapban azt a hatalmas szívóerőt lehet érezni a használt autópiacon, ami egyfelől, ugye, ahogy mondtam, abból táplálkozik, hogy nem akarnak az emberek tömegközlekedni, tehát biztonságosabbnak érzik a saját autót, másfelől meg ugye azokat az autókat, amelyek akkor nem vettek meg, most veszik meg. De ez a kettőzött lendület szerintem el fog fogyni mondjuk úgy őszre, és emiatt nehéz prognosztizálni azt, hogy mondjuk hogyan fognak alakulni az árak, főleg akkor, ha jön egy-két rosszabb hír, és megint azt fogják érzékelni az emberek, hogy azért nem vagyunk még túl itt a nehezén a dolgoknak.
Tehát amúgy sem biztos, hogy kitart ez a lendület, hogyha minden flottó megy, mert alapvetően mégiscsak egy mélypontról jövünk föl, tehát egy lassabb gazdasági ütem van, talán a kereslet nem egészen stabil ahhoz, hogy kitartson, de hogyha még esetleg beüt egy második hullám, amin azért elég sokat és sokan gondolkodnak, hogy azért ez még itt van, még annak ellenére is, hogyha Trump elnök már osztogatja az ingyen vakcinát, ami meg sincs nyilván októberi határidővel, ugye, mert hogy novemberig gyorsan még kéne valami oltást intézni, az jót tenne neki, de azért erre garanciák nincsenek, hogy itt minden rendben lesz.
Nincs, abszolút nincs. Úgy fogalmaznék, hogyha az emberek biztonságérzete jelentősen sérül ebben a kérdésben, akkor ugyanúgy vissza fogják fogni a nagyobb ívű költéseiket, ami teljesen logikus.
Oké, Gábor. Nagyon köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk, jövő héten ismét beszélünk. Azt nem tudom.
Ez egy rendkívüli
bejövete. Ez nagyon fontos és érdekes volt, és igen, ritkán szoktunk ennyire behatón a magyar piacra, egész rovatot teljesen rászánva foglalkozni vele, de nagyon fontos változás, és fontos információ csomagol.
Akkor majd újra veszük ezt.
Szólj, ha bármi változás van, igen, persze.
Oké, köszönjük még egyszer. Sziasztok. Szép napot, jó munkát. Várkonyi Gábor volt a beszélgető partnerünk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Nos, Szabó Balogh Péter üzletkötő a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Milyen izgalmas tőzsdei sztoriaid vannak?
Hát igazából a mai napon nem kerülhet más szóba. Legfontosabb, ugye, a Tesla. Igen. Beszélgettetek már erről egyébként?
Hát érintőlegesen, hogy az elemzők nagyon alul lőtték ezt, hogy még akkor sem nagyon módosítottak a várakozásaikon, amikor már kiderültek a jó gyártási számok, ugye mínuszt vártak, effektív veszteséget, ehelyett lett egy méretes nyerő.
És hát ez a múlik az S&P-be a bekerülés.
Viszont, hogyha te belenéztél a mérlegbe, az nagyon fontos lenne, nézegettem külföldi oldalon.
Igen.
Még mindig ment ott a polémia és a spekik között a pikirtkedés, hogy ez még mindig a kvóta eladásból van ez a nyereség.
Ennyire miért azért nem ástam bele magam a Tesla gyors jelentésébe, de valóban, hogy elmondta te is, az elemzők az nagyon mélyre tették a lécet, tehát a pandémia miatt azért nagyon alacsonyan voltak ugye nyilván a várakozások, mit sem volna el a Tesla érdemeiből. Ez már ugye a negyedik egymást követő pozitív eredmény, nyereségről tudott beszámolni. Nyilván tudjuk, hogy ez az a fontos ebben, hogy így fog bekerülni, vagy így kerülhet be az S&P 500-ba. Tehát ennek a feltétele, hogy S&P 500-tól legyen egy vállalat, négy egymást követői negyedéven belül kell pozitív eredményt elérnie. Ez így megvan, pipa. Hát ugye mondanunk se kell nyilván, hogy ez akár ilyen több ezer index követő alapba kerülhetne be, és akkor akár mehetne még tovább is az árfolyamon. Tehát látjuk, hogy ilyen 104 millió dolláros nyerességet termelt, elkötelezett továbbra is abban, hogy ebben az évben 500 ezer autó gyártson le, és elkezdődik az új gyár építése Texasban, ez további 5000 munkahelyet fog majd jelenteni. Alapvetően látjuk, hogy a reakció az pozitív volt, azt mondja, hogy ilyen 4%-os emelkedés látni egyelőre. Pont májusban twittelte ugye az Elon Musk, hogy vagy a világ milyen drága ez a Tesla, akkor volt 700 dollár az árfolyama, most 1600 fölött fog majd kezdeni a mai napon. Tehát egy jó nagy emelkedés ebben az évben, 260%-os emelkedés.
Igen, ez
főtlen. Zárójelben a Dow Jones az mínusz 7.
Igen.
Kedden a gyengében teljesítettek a technológiai részvények tegnapi napon jobban, és akkor így kezdjük a napot. Volt még egy gyors jelentésünk is, mégpedig a Microsofté, amely szintén rekordévről számolt be. A nettó nyerő az 11,2 milliárd dollár, mondjuk az előző évhez képest egy 15%-os visszaesés. 1,46 lett az RPS, picivel ez is alacsonyabban van, a bevétel az jelentősen emelkedett, mint egy 13%-kal. Ebben a gyors jelentésben az volt a legfigyelemre méltó sajnos, hogy a felhő üzletág először növekedik 50%-on alatti.
Úristen!
Tehát nagyon rosszul mehet a dolog.
Abszolút, igen. Elkeserítő hírek ezek.
Elkeserítő hírek. Az előző negyedében ez a felhőzletág mint egy 64%-kal emelkedett, most csak 47%-kal. Uh-huh. Ugye ma jön egy Amazon gyors jelentés is, és igazából itt is meg fogjuk látni, hogy az ő alapú területük az hogyan változott, hogy milyen volt ott a lendület. Hogyha nagyon picit így megnézzük, akkor ugye a felhő alapú az ennyivel növekedett, a LinkedIn az szintén a magas munkanélküliség miatt sajnos ugye visszaesett az eredményessége, a laptopok és a PC-k értékesítése viszont ugye erős volt. Ennek az aggregált eredménye, ugye azt látjuk, hogy az árfolyamban mínusz 2% az after hours-ban, ugye mondta pedig ugye Amazon gyors jelentés. A tegnapi napot ugye megmentett a BioNTech és a Pfizer híre, mi szerint majd 2 milliárd dollárt kapnak a kormányzattól, és akkor ezek jelentősen tudtak ugye emelkedni. Azt mondja, hogy Európában egy hír itt még itt kora reggelről, javul a fogyasztói bizalom itt az EU-ban. Uh-huh. A GfK felmérése szerint ez mínusz 5 után mínusz 0,3 pontnál járunk. Ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy mint hogyha elkezdenek ismét fogyasztani a háztartások. És talán valamiféle kis kapcsolódás lehet, ugye visszakanyarodunk Amerikából, ahol a Texas Instruments-nek volt egy gyors jelentés még tegnap előtt, aminek egyébként az volt a legnagyobb talán mondani valója, hogy lehet, hogy a vállalatok készített felhalmozásra állhat a háttérben, azért is javulnak ezek az eredmények, mint hogyha készülnének a második körös fejleményekre itt a vírussal kapcsolatban. Aztán tehát ugye jönnek majd ugye még a heti munkanélküliségi adatok még az USA-ból, de alapvetően a Tesla, illetve a Microsoft gyors jelentése javítja a hangulatot, Európában pedig a jobb fogyasztói bizalmi adat. És akkor még egy kicsit egy kis gondolatébresztő, itt tegyük föl a figyelő listánkra, azt mondja, hogy acélipar, lehet, hogy erről még néhány évvel ezelőtt beszélgettünk még, azt mondja, hogy láttuk, hogy a londoni tőzsdén az acél árfolyama elkezdett kicsit emelkedni, és a szektorban pedig voltak egyébként jó hírek. Gondolok például azt mondja, hogy az Alcoának a vártnál jobb gyors jelentésére gondolok, valamint a Daimler esetében pedig a vártnál kisebb veszteség, ami talán arra utalhat, hogy az autógyártók acélfelhasználása a vártnál kedvezőbben alakulhat. Tehát azt mondom, hogy érdemes feltenni ezt az ArcelorMittal, ThyssenKrupp-ot, Salzgittert a figyelőlistára, A vásárló, amit te ugye azt néz, hogy erősen ciklikus cégről van szó, ahhoz képest a 12-es pépere az nem egy alacsony értékeltségről árulkodik, de ha valóban mondjuk a vártnál kedvezőbb gazdasági teljesítményt párosulnak hozzá, akkor az eredmény várakozásokat feljebb húzhatnák az elemzők, ami mondjuk árfolyamemelkedést is mutathatna. Hát látszik, hogy ebben a szektorban most lassan kéz a kézben, de jelentős árfolyamemelkedéseket látunk. Az elmutatóban persze a Tiszenkrupp 100 liter azért megállt egy pillanat erejéig. Ugye visszakanyarodik a Tiszenkrupphoz, ugye erről is beszéltünk mi korábban, hogy a családi ezüstöt a tavasz során eladták az Advent konzorciumnak, ami nem volt más, mint a felvonó üzletág. Ebből jelentős, mint egy 17 milliárd eurós bevétele származott a Tiszenkrupptak. A kérdés az, hogy mire fogják ezt felhasználni. És megindult a spekuláció, hogy a maradék üzletágakat is mondjuk az Advent konzorciumnak a következő években. Ezt a pénzt, ami befolyik majd az értékesítésből, ez a 17 milliárd, az a kérdés, hogy hogyan csökkentik a meglévő adósságot és a nyugdíj kötelezettségeket. Ennek az összege mint egy majdnem 16 milliárd euró. Tehát nyilván, hogyha ami befolyik, és teljesen tartozásmentessé tennék a Tiszenkruppot, akkor maradná mondjuk 1 milliárd euró. Nyilván nem ez a feladat. Valamiféle csökkentés az adósságban valószínűleg lehet majd, de itt a feladat a Tiszenkrupp vezetésének, hogy a többi terület az ne égesse tovább a pénzt. Ugye ott van egy acéldivízió egyesülési várakozás, amit még korábban az EU nem engedélyezett az indiai Tatával. Valószínűleg ez a koronavírus enyhíti ezeket az akadályokat. Tehát én azt gondolom, hogy itt a közeljövőben nem csak a pénzügyi szektorban, hanem az ipari szektorban is látunk majd összeolvásokat, vásárlásokat. Szerintem fogunk még találkozni majd a Tiszenkrupptal párossal. Tehát itt azért föltenném a figyelőis nevezetet az acélipart, tehát hozzá kell tenni, hogy azért ez egy nagyon-nagyon alacsony marzsú üzletágról van szó.
Okay, figyelni fogjuk, nagyon köszönjük, jó munkát, köszönöm, szép napot szépen. Neked, szia!
Nektek is. Szervusztok,
Szabó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.